Megjelent a tiszántúli református egyházkerület negyedéves lapja, a református tiszántúl idei utolsó száma. Az élő ige éve tematikája mint egy vezérfonal fut végig a magazin cikkein, melyhez ezúttal a művészetet állították a középpontba. Ezen belül is különleges figyelmet kapnak a templomok kazettás mennyezetei, de a zene, a vers, sőt az ötvös művészet is megjelenik. Fazakas Gergely főszerkesztőt, a tiszántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzőjét, Olá Ilona kérdezte.
Mindig van egy olyan szervező elv, egy tematika, ami megjelenik a cikkek összeválogatásában. Miért pont a művészet?
Nagyon jó a kérdés, mert évek óta tulajdonképpen azon gondolkodunk, hogy mikor lesz a művészet a református tiszántúl egyik számának középpontjába valóban reflektorfényében. Halogattuk egy ideje, nem teljesen tudtuk talán megfogni, hogy honnan is közelítsünk, és valahogy az élő ige éve adta a lehetőséget, hogy kapcsoljuk össze a művészetet az élő igével. Talán azért is, hogy ne legyen, vagy ne tűnjön öncélúnak, megint csak stílusosan nem lár-pur-lár művészet a művészetért, hanem valóban az ige szolgálatába állított. Tulajdonképpen szakrális művészet. Tehát ha bőven el akarnám mondani a témáját, akkor ez volna a témája ennek a zárószámnak, a 2024. év zárószámának. Ugye ezért adtuk azt a címet, hogy élő ige és művészet. És megpróbáltuk ezt valóban több művészeti ágban megjeleníteni, valóban a ige fényében megjeleníteni, és valóban úgy, hogy hogyan szolgálja ez az Isten ügyét. És hát nem véletlen, hogy a templomok, a kazettás mennyezetek vannak még ennek a számnak is a elsődleges fókuszában, tehát az a rovat, a fókuszban rovat, az valóban fókuszban a kazettás mennyezetek a tiszántúli református egyházkerületén belül, illetve Erdélyben található olyan templomok, amelyeknek kazettás mennyezetei vannak, hogyan jelenik meg ez a művészettörténetben, és hogyan jelenik meg ez a hirdetett ige mellett a templomban. Ugye, ha fölnéznek a hívek, akkor látják ezeket. Régen nem volt PPT, régen nem volt kivetítés, nem voltak nagy számban elérhető színes könyvek. Tulajdonképpen ez volt, amelyet a katolikus egyház is a templomaiban és a református egyház is a templomaiban a kiábrázolt igeként jelenítette meg.
Érdekes, hogy mindjárt innen indultunk, mert nagyon jól mutatja azt, hogy a művészet ebben az értelemben nem öncélú, hiszen nem lehet azzal vádolni a református egyházat, hogy a templomai túlságosan díszítettek lennének, a mi veres templomunkat kivéve, ami ugye arról híres, hogy festve van, és erről elég sokat beszélgettünk az elmúlt időszakban, de inkább a puritánság jellemzi a templomokat. Ellenben ezek a kazettás mennyezetek olyan motivumkincset mutatnak, és olyan ornamentikát és olyan színeket, amiknek meg jelentése van, tehát az sem öncélú, de mégiscsak dekorálják ezeket a templomokat, szóval a művészeti vonala sem megvetendő ezeknek.
Igen, tulajdonképpen kétféleképpen válaszolnék erre a fontos felvetésre. Egyrészt református templomok valóban puritánnak tűnnek, de azért ez egy picit nem a egyházból ered, hanem a klasszicista művészetből. A 18. században válnak ilyen szép fehérek ki a templomok. Hozzáteszem, csomó katolikus templom is akkor így épül meg. És azt is hozzátehetjük, hogy a katolikus gótikában vagy a romanikában nincsenek ilyen képek. Nagyon kevés oltárkép van. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a katolikus egyház az a barokkra jellemző, a katolikus barokkra, és a protestáns barokban is azért másként jelenítették meg a templomokat. Például a korábbi gótikus katolikus templomokat átveszik ebben a régióban, ami felső tiszavidéki régiónkban átvette az evangélikus, ebben a régióban elsősorban a református egyház, hosszú ideig nem meszelték le a templomokat, nem zavart senkit. Vagy az újonnan épített, a reformáció idején épített, főleg a 17. század idején épített templomok, igenis ornamentikával voltak díszítve a falak, szekkóval, ritkábban freskóval, és egy csomó felirat volt. Ugye ez például a idén ünnepeljük Szent Simonár Albert születésének 450. évfordulóját, erről is szól egyébként egy cikkünk. Ő a bekecsi templom, ugye ez ma Szerencs rész, a bekecsi templom felszentelése alkalmán ott volt, írt róla egy fontos könyvet, tulajdonképpen prédikációt, és ott szépen leírja, hogy milyen díszítések voltak a templomban. De hát azért a református egyház sem volt az a puritán a 400 éves történetében, vagy 450 éves történetében Magyarországon. Nem volt olyan puritán. Nem volt abban az értelemben letisztított, és minden esetben csak fehér templomokra jellemző. Ez egy utóbbi, egy későbbi fejlemény. Úgyhogy nagyon izgalmas ez, és hogy pont a szerkesztő asszony mondta, a veres templomot, az új történetében 19. század vége, 1880-as évek végén épül a templom, és aztán még néhány évtizedre ráfestik ki, harangi ezt a gyönyörű templomot. Ugye hát ez sem egységes. A nagy templom csupasz, ez pedig színes. Ezt az árnyaltságot érdemes a református művészetben is figyelembe venni. A másik szempont pedig valóban az, hogy a művészetnek, vagy ezeknek a kazettás mennyezeteknek, vagy a szerkesztőasszony is mondta, egy konkrét jelentése van. Ezek a konkrét jelentések pedig kibontakoznak azokból a cikkekből, négy alapos cikk van, ezek között vannak lelkészek, akik nap mint napot prédikálnak. A csengeri lelkész, vagy a csengersimai lelkész, vagy éppen a telekfalvi erdélyi székelyföldi lelkész arról beszél, hogy ők hogyan élik meg ezt prédikátorként, hogyan tanulták meg ezt bemutatni a érkező turistáknak, és hogyan tanulták meg ezt a misszió eszközébe állítani számukra. és hogyan tanulták meg a gyülekezeti istentiszteleti alkalmakon ezt elmondani. Nagyon szépek ezek a cikkek, és Vojtko Ferenc szerkesztő kollégánk pedig a lapnak is a szerkesztője, meg aki ezzel a területtel sokat foglalkozott és filmeket készítettek, ő pedig úgy közelíti meg, hogy filmes szemmel mit is jelent a templom, illetve valóban a szimbolikáját tekintve éppen a csengelsimai templomot a fölkelő nap június 21-én, ugye a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka hajnalán a keletelt szentély, tehát a keletre állított szentély, hiszen eredetileg ez egy katolikus késő középkori templom, hogyan jön be a napfény, és hogyan festi meg valóban a szószoros értelemben, még fotókat is közöltünk erről, az ő aznapi fotóit, amikor ez a film készült, hogyan festi meg valóban a fény a kazettákat, hogy vezeti végig, mint egy prezenter, ugye a gyönyörű kazettákon a fény végig fut, és így egy egész ikonográfiai programot kirajzol.
Belemerültünk ebbe a részletbe, de azért a művészet ennél sokkal tágabb, bár mondjuk ez sem csak egy művészeti ágat fed le, maga csak, hogyha a kazettás mennyezetekről beszélgetnénk is, lehet megtölthetne egy lapszámot, de nem ezzel töltötték meg az egészet, hanem megmutatták azt, hogy a művészeti ágak nagyon sokféleképpen szolgálhatják az üzeneteket, a mondani valókat, az egyházat, az egyes gyülekezeteket. Két szélsőséget ragadjunk ki ebből, ugye nyilvánvalóan a zene, erről már többször beszélgettünk, ez egy nagyon jó szolgálat. Az élőigének, de hát olyasmikről is lehet itt most olvasni, mint például az ötvös művészet, ami azért nem minden nap kerül terítékre.
Igen, mind a két véglet nagyon izgalmas. Itt ráadásul a könnyű zenét választottuk, pontosabban éppen nem készült el, hát vannak ilyen szerkesztőségi műhelyi titkok, add ossza meg a kedves hallgatókkal, nem készült el a klasszikus zenére vonatkozó cikk, de azért sem bántuk, mert sok ilyen volt már a református tisztántúl korábbi nem ilyen tematikájú számaiban. Itt viszont a könnyű zene és az élőige vonatkozásáról szól egy cikk, egy zenész lelkész tollából, de valóban a klenódiumok, az ötvös tárgyak nagyon fontosak, hiszen azért nagyon sok olyan templom volt a református egyház történetében, vagy lett olyan templom, amelyeken valóban nem volt ilyen gazdag díszítés, mint a kazettás mennyezeteken, de egy díszítés mindig ott volt, a liturgikus tárgyak. Ugye ez nagyon fontos volt. Egy részét ezt is megörökölte a református egyház, meg az evangélikus is a középkorból. Számos ilyen erdélyi és magyarországi templomot ismerünk, ahol a klenódiumok még katolikus középkori hagyományból erednek, vagy újakat készítette. Itt most az újakról van szó, és két olyan cikket közöltünk. Az egyik egy csodálatos református kollégium múzeumában rendezett kiállításnak a bemutatása, aranypohár debreceni módra, egy Büttösi nevű ötvös családnak a több generációja készített ilyeneket.
Itt és az Európa Rádióban is beszámolt.
Hogyne, több alkalommal. És a másik pedig a kollégium gimnáziumának rajztanára, szintén egyébként lelkipásztor is, ötvös Tünde, azt mutatja meg, hogy ezekről a gyönyörű klenódiumokról a gyerekek hogyan vélekednek, és ő bevitte gyerekeket a múzeumi kiállításokra, és ott rajzolták le ezeket, és hogyan látnak meg olyan szakrális kapcsolatokat ezekben a klenódiumokban, amelyeket nem biztos, hogy a túl bölcs néző észrevesz. És ezeket a rajzokat közöljük is, úgyhogy nem csak mondjuk Giottónak közöljük ebben a számban a csodálatos freskóját a Szent Ferenc Bazilikából, Assisiből, hanem a mai kisrefis gyerekeknek a rajzait is. Ezt a vizuális gazdagságot is megjeleníti most a lapszám, nem csak szövegeiben, hanem képeiben is. És a képzőművészet mellett és a zene mellett az irodalomról is van szó. Ez most a karácsony vonatkozásában a karácsony és az irodalom kapcsolatáról szól. Egy cikk vagy éppen a Szabó T. Anna hitét gyakorló költőnek a verseiről szól, egy mondjuk recenzió, egy konkrét kötetéről, az Ár című kötetéről, de egy kicsit általában is az ő vallásos verseiről. Úgyhogy igyekeztünk valóban több művészeti ágat megjeleníteni, és hát hadd említsem a mozi, a film, illetve a fotóművészetre vonatkozó cikkeket is, ez is elég gazdag lett, 4 ilyen cikk készült, pontosabban 3 a filmes és 1 a fotó vonatkozásában. Itt is kicsit a gyülekezeti gyakorlatról szólnak ezek a cikkek, vagyis hogy hogyan lehet különböző gyülekezeti alkalmakra, alternatív alkalmakra bevinni filmeket, és arról beszélgetni, több gyülekezetben tudunk filmklubot, vagy egyáltalán az istentiszteleten, hogy lehet ilyen példákat hozni, és egy fotóművész egyébként teológiát végzett fotóművész szintén ír egy cikket arról, hogy ő hogy látja a láthatatlant. Ez is a címe cikknek, képe a láthatatlannak, hogy lehet fotókon kiábrázolni a szakralitást.
Izgalmas témák, és még lehetne miből szemezgetni. Ha jól érzem, remélem jól érzem, ezzel talán olyan olvasókat is el lehet érni ezekkel az izgalmas, és talán nem hétköznapi, vagy nem a református egyház mindennapjára jellemző témákkal, akik amúgy ritkábban veszik kézbe, szó szerint, nem az online változatban, hanem a papír változatban a reftiszát. Szóval a fiatalabbakat is talán el lehet érni, meg lehet szólítani, ha más nem a gyermekrajzok alkotóid, de akár a film szerelmeseit, vagy a fotózás szerelmeseit, kiknek ajánlják most ezt különösen.
Valóban ezzel nyitni is szerettünk volna azok felé, akár a művészek felé is, akik nem föltétlenül közvetlenül vannak kapcsolatban a Krisztussal vagy a református egyházzal, és talán karácsony alkalmával ez egy picit mindig könnyebb. Ilyenkor mindig a szakrális felé jobban megnyílik mindenkinek a szíve, lelke, és ezért a szeme is. Másként látja a templomot, másként látja a betlehemi jászolt, de azért szerettük volna ezt teológiailag is megalapozni, és a református egyházunk talán ehhez a témához legjobban értő teológusát és képzőművészét, illetve hát művészetelmélettel foglalkozó kollégát, a Károlyi Egyetem nyugdíjas tanárát, Békési Sándor nagy tiszteletű urat kértük meg, hogy ennek a megalapozó kérdéséről írjon, és ő írt egy nagyon fontos cikket az élő ige és a művészet viszonyáról, egy picit megkérdőjelezendő is, hogy mi a szép a művészet, és mi a szép a teológia megközelítésében, úgyhogy ez valóban egy olyan megalapozó cikk, ami segíthet a beavatottabbak számára is, és talán a kevésbé beavatottak számára is megérteni a szakralitás és a művészet viszonyát.
Azért is kérdeztem ezt így talán egy picit célzatosan, mert hogy az élő ige éve volt 2024, és ez végig is vonult a református tisztántúl lapszámain is, ez tudatos vállalás, hogy az adott év kiemelt tematikájával mindig foglalkozzanak, és itt azért már egy picit előre is tekinthetünk, 2025-ben is fogják folytatni ezt a fajta szemléletet.
Igen, hadáruljuk el valóban ezt a műhelytitkot. Az nem műhelytitok, hogy a református egyház következő éve az ifjúság missziójának éve lesz, és ezt mi ugyanúgy az egész évben, de elsősorban majd az első lapszámban szeretnénk megjeleníteni, és valóban, ahogy szerkesztőasszony utalt rá, a fiatalokat nem csak mint olvasóközönséget szólítjuk meg, hanem mint szerzőket is. Itt most valóban a legfiatalabb szerzők, ők még cikket talán nem írnak, de a saját rajzaikkal szerepelnek ebbe a számba, az előző számainkban pedig igen gyakran szerepeltek már olyan gimnazisták is akár, vagy egyetemisták. Ebben a számban is egyébként nem említettem még, de egy kárpátaljai útról szól, a Szent Simon Albert diákotthonnak a diákjai voltak kárpátaljai úton, missziós úton, énekeltek a gyülekezetekben, ebben a nehéz régióban is sokat segítettek, részint kárpátaljai származásúak egyébként, ők az Debreceni Egyetem tanulói, de hogy ők is szerzőként jelenjenek meg, őket is vonjuk be, úgyhogy gimnazisták, egyetemisták és most már általános iskolások is részei. Jó fölkészülés ez a jövő évhez, az ifjúság évéhez.
Megjelent a református tisztántúl idei utolsó lapszáma. Ennek kapcsán beszélgettünk Fazakas Gergely főszerkesztővel, a tisztántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzőjével.